Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hivatalosan is elkezdődött a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor az erdélyi Tusnádfürdőn. Németh Zsolt, a Parlament Külügyi Bizottságának elnöke nyitó beszédében úgy fogalmazott: az amerikai hegemónia megerősödése miatt érdemes a több pólusú világrendről vallott teóriákat félretenni. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. A 4IG tulajdonába adná a Dégi Festetics kastélyt az építési és közlekedési miniszter, derült ki a kormány honlapjára feltöltött dokumentumból. Emellett új tulajdonost kapnak a Dégi Füzérradványi, Komlót-Tótfalui, Sopron-Horpácsi és Tatai kastélyok is. A Tisza párt elnöke a nemzeti vagyon elherdálásának nevezte a lépést, és közölte, hogy kormányra kerülésük esetén semmisnek nyilvánítják a tranzakciókat, az azokban résztvevőket pedig bíróság elé állítják. Olvasható az Inforádió oldalán. Szerdán este kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat. A legnehezebb volt bekerülni az ELTE jogász szakára, ahol 479 pontot kellett elérni. A Budapesti Gazdasági Egyetemen a legnépszerűbb képzések közül a gazdálkodás és menedzsment szakon húzták a legmagasabb ponthatárt. Több mint 400 pont kellett a sikeres felvételihez. Az orvosi egyetemekre is magas pontszámmal lehetett csak bejutni, a Semmelweisre 427-tel, Szegedre 414-jel, még Debrecenbe 397 ponttal. Az idén több mint 129 ezeren jelentkeztek valamelyik magyar egyetem szeptemberben induló alap, osztatlan vagy mesterképzésére. Új törvényt ígért az ukrán elnök, amely szerinte biztosítja a korrupció ellenes szervek függetlenségét. Volodymyr Zelenszkij azután jelentette ezt be, hogy az Európai Bizottság elnöke magyarázatot követelt az ukrán elnöktől, a korrupció ellenes nyomozóhivatal és a korrupció elleni küzdelemre specializálódott, különleges ügyészség függetlenségét felszámoló törvény kiirdetése miatt. Lengyelországban a kormány jelentős átalakítását jelentette be a kormányfő. Donald Tusk közölte, két új minisztérium, egy gazdasági és egy energiaügyi jön létre. A kabinet létszámát 26-ról 21 főre csökkentik, és több minisztert is leváltanak. A változások célja a kormánykoalíció erősítése. Megszületett az amerikai-japán kereskedelmi megállapodás. Az egyesség értelmében kölcsönösen 15% lesz a vám, beleértve a japán autóipart is. Közben folytatódnak az egyeztetések az Európai Unióval is, a vámok mértékéről. Oroszország haditengerészeti gyakorlatokat kezd a Csendes óceánon, a Jeges, a Balti és a Kaszpi tengeren. A júliusi viharkód nevű ötnapos manőverekben több mint 150 hajó, 15 ezer katona, több mint 120 repülőgép és 10 partmenti rakétarendszer vesz részt. Azonnali és teljes körű tűzszünethez fog ragaszkodni az ukrán küldöttség az oroszokkal folytatandó isztambuli tárgyalásokon, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij korábban a hadifoglyok visszaszolgáltatását, az elrabolt ukrán gyermekek hazaszállítását, valamint államfői szintű találkozó előkészítését emelte ki a tárgyalások céljai közül. 81 éves korában elhunyt Kisgyé Csaba, Széchenyi díjas irodalom és művelődés történész, az MDF egyik alapítója, a rendszerváltoztatás küzdelmeinek meghatározó alakja. Kisgyé Csaba címzetes egyetemi tanárként főleg a közép-európai, a lengyel és szlovák irodalommal, kultúrával, társadalommal foglalkozott. Kisgyé Csabát a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol felhő mellett. Nyugaton fordulhatnak elő kisebb záporok. A legmagasabb fokozatúra emelte és meghosszabbította szombat éjfélig a hőségriasztást a tiszti főorvos. A csúcsérték 31 és 38 fok között várható, híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Egy nagyon érzékeny témáról beszélgetünk a következő percekben. Én úgy gondolom, hogy érzékeny téma az, hogy hogyan lehet a katolikus iskolák diákjait az egyházközség életébe bekapcsolni. Úgy gondolom, hogy nagyon sok lelki pásztor küzd ezzel a kihívással, meg élvezi ennek a gyümölcseit. A következő percekben kiderül az, hogy szerencsém mi a helyzet Marosi Balázs atyát. Szerencsi plébániai kormányzót köszöntöm itt nagy tisztelettel és szeretettel rádiunk mikrofonjánál. Szervusz Balázs, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen, én is szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
Azt mondtam, hogy érzékeny terület az, hogy katolikus iskolák és plébánia kapcsolata. Egyetértesz ezzel? Te hogyan éled ezt meg, vagy hogyan élted meg az előző szolgálati helyeiden?
Természetesen érzékeny téma, mióta nagyon sok egyházi intézményünk van itt az Egri Főegyház megyében. Ezzel érsek, atya, mindenképpen egy nagyon pozitív és jó célt tűzött ki, viszont magasra is tette a mércét. Adott nekünk feladatot, és amikor felszentelnek bennünket, akkor ezt mindig hozzá csatolják most már újabban, főként a fiatal papoknak a dispozíciójához, hogy nem csak a plébániai szolgálatra helyeznek bennünket ki a nagyvilágba, hanem az iskolákban és az intézményekben való tevékenykedése is. Néhol a plébános vezetésével, néhol önállóan, vagy iskola lelkészként ugye helye válogatja, és hát bizony nagy kihívás ez, hiszen igényel elsősorban azt gondolom, hogy lelkesedést, hiszen a lelkesedés az sok mindent meg tud oldani. Aztán igényel némi hozzáértést, nagyon-nagyon sok empátiát, és hát igényel némi szakmaiságot is. Erre egy pap, talán most lehet, hogy nem mindenki ért velem egyet, de egymagában nem képes. Én azt gondolom, hogy akkor működik jól az iskolai lelkipásztorkodás, hogyha a pap, az iskola vezetősége és a tantestület között harmónia van. Tehát ezért mondtam azt, hogy nem képes egyedül a pap mindenre, hiszen a szakmai hátteret az iskolában mindig a vezetőség és a tantestület adja, mert nagyon sok mindent egy pap nem tud megoldani. Persze hitoktatunk is legtöbben azért, de vannak olyan élethelyzetek, amiben kell az ott tanító pedagógusok szakmaisága, és én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lendületet adhat a katolikus egyház, a keresztény, helyi keresztény közösség és az iskola kapcsolatában az, hogyha a pap, a lelkipásztor megfelelő módon jó kapcsolatot ápol az iskola vezetésével és az iskola pedagógusaival. Hogyha a gyerekek előtt fel tudunk mutatni egy példát, az egységben, a közös gondolkodásban, a közös célokban, most nagyon egyszerűen mondhatnánk azt is, hogyha egy irányba húzzuk a szekeret, akkor szívesen felülnek erre a szekére a gyerekek is. Hogyha nincs meg ez a jó kapcsolat, ha nincs meg ez az egység, mondjuk így harmónia, akkor hát ez olyan, mint a zenében, hogyha nincs harmónia, akkor össze-vissza hangok vannak, ugye diszonancia van, és hát ez azt eredményezi, hogy a zavaros hangokat ugye senki nem szereti, hanem inkább elmenekül, hogy ne fájduljon meg a feje tőle. És egy iskolában, ahol nem megfelelő módon és nem jól kommunikálunk, vagy építkezünk, ott az ellenkezőjét is kiválthatja, hogy a gyerekek elmenekülnek, és azt mondják, hogy ők ilyen egyházhoz, vagy ilyen közösséghez nem akarnak tartozni. És ezért érzékeny, rettentően érzékeny terület ez, mert amit először ki kell fejleszteni egy lelkipásztornak, az, hogy megtalálja és felépítse az összhangot a kollégáival, azokkal, akik hétfőtől péntekig, reggeltől estig az iskolában vannak, mert mi azért nem vagyunk ott minden nap, nem vagyunk ott reggeltől estig, de a pedagógusok, az osztályfőnökök, akik lelkileg, tudásban, szakmaiságban sokkal közelebb állnak a gyerekekhez, azért ők nagyon kellenek nekünk ahhoz, hogy el tudjuk érni a gyerekeket, illetve az ő támogatásuk egy-egy programban, egy-egy rendezvényben, egy-egy vallási, egyházi eseményben, tehát a pedagógusok nélkül, hát mondhatom azt, hogy megsemmisülünk egy-egy műsor megszervezésében. Tehát, hogy a pap nem tud átvállalni minden szerepet, legyen szó egy karácsonyi betlehemesről, egy passiójátékról, egy egyházi műsorról, abban, hogyha nincsenek szakképzett pedagógusok, akik szívvel akarják csinálni a pappal együtt, vagy a pap jóváhagyásával, vagy útmutatásával, hát akkor mi megsemmisülnénk. Tehát éppen ezért az első lépés az, hogy ki kell építeni ezt a jó kapcsolatot. Egy olyan kapcsolatot, amiben ott van a közös célnak, a kitűzött céloknak a vágya, hogy ezt el szeretnénk együtt érni, és hogy mindannyian egyfelé húzzuk azt a szekeret, amire felszálltunk, és reménykedünk, hogy a diákok is felszállnak majd utánunk.
Itt szakítalak félbe, csak ne felejtsd a gondolatmenetedet. Úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni a között, hogy már egy meglévő katolikus, több éve működő egyházi fenntartású intézményhez kerül oda valaki új lelkipásztorként, vagy pedig valaki már akár évek óta ott van egy településen, és szeptember 1-től például, vagy akár évközben az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerül az addig állami fenntartásban működő iskola. Miben érzed ennek a különbségét, és van-e ezen a területen tapasztalatod, akár szerencsen, akár az előző szolgálati helyeiden?
Szerencs előtt Miskolc Diósgyőrben teljesítettem szolgálatot, és ott is már egy több éve átvett katolikus iskolával találkoztam. Az iskola akkor volt 10 éves, amikor én eljöttem. Mielőtt én eljöttem, talán 1 évvel ünnepeltük az iskola katolikusságának a 10. évfordulóját, tehát már mondhatjuk, hogy egy évtized tapasztalata volt, és szerencse ugyanígy kerültem, hogy az általános iskola már egy 10 éve, több mint 10 éve átvett katolikus iskola, viszont a gimnázium az csak, hát 10 éven belül átvett, most ünnepeltük idén a 10-et, tehát az 1-2 évvel később vett át az egyház, mint az általános iskola, de közben megépült egy óvoda, aminek viszont már az elindításánál jelen lehettem, és azért így talán az óvoda kapcsán láttam bele abba, hogy mit jelent egy teljesen új intézményt elindítani, és mit jelent már egy meglévőbe becsatlakozni. Na most, hogyha az általános iskolát nézzük, Miskolcon is és Szerencsen is, mind a két helyen már előttem legalább 4 lelkipásztor szolgált az iskolában. Persze volt egy plébános, aki azért nem sűrűn változik, de a káplánok viszont sűrűn változtak. Csak amikor én Miskolcra kerültem, az én időmben ugye az elődöm mellett is voltam, Magsó Péter atya mellett, hiszen én diakónusként is ott szolgálhattam, aztán mellettem is voltak diakónusok, ugye a Benedek atya, Carlos atya és azok a diakónusok, akik ott teljesítettek gyakorlatot. Tehát az iskolának is nehéz néha lépést tartani, az, hogy most változnak az atyák, jön egyik, jön a másik, megy, akkor cserélődik a stílus, a személyiség, stb. És ez sem könnyű. Szerencsén is hasonlóképpen, hogy a káplánok egy-két évenként változtak, tehát ott is sok papot megismertek, és azért mindenki más személyiség, mindenkinek más a stílusa, és bizony az iskolának sem könnyű váltani egy-egy lelkipásztor után, hogy akkor most másként gondoljuk a dolgokat. De mindenképpen, tehát ugyanazt gondolom, hogy akár egy frissen átvett iskolánál, akár egy régebb óta átvett és régebb óta a mi fenntartásunkban lévő intézménynél is nagyon fontos az, hogy közös céljaink legyenek. Nagyon fontos az, hogy legyen egy útmutató, aki kitűzi a célokat.
Mennyire a plébános vagy a káplán határozza meg ezeket a célokat, és mennyire az intézmény pedagógusai vagy vezetője?
Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen a lelkipásztor az első ebben, hiszen hogyha átvesz az egyházmegye egy iskolát, hát számolni kell azzal, hogy az ott tanító pedagógusok jó részének nem biztos, hogy volt korábban az egyházzal kapcsolata. Tehát lehet, hogy az a pedagógus már 40 éve abban az intézményben tanít, de lehet, hogy soha nem volt a 40 év alatt kapcsolata az egyházzal. Tehát ilyen szempontból az egyházi irányt nem tudja megszabni az az iskola, ahol ebben nincsenek kialakult szokások. És ez teljesen természetes, hiszen nem is az iskola dolga ez elsősorban, az iskolának az a dolga, hogy a szakmaiságot és a színvonalat tovább vigye, és ugyanazzal a lendülettel, szakmaisággal, azzal a tudással tanítson, mint korábban tanított, vagy még akár lehet ezt fejleszteni, hiszen a technika is, a világ is változik, és ebben a pedagógusok is szerintem szívesen és kreatívan próbálnak változni. Viszont az egyházi, a lelki oldalát az iskolának, az mindenképpen a lelki vezetőnek kell. Tehát azért van az iskolának lelki vezetője, iskola lelkésze, iskolai lelki pásztora, hogy hát a lelki iránymutatást azt ő adja meg, ő szabja meg. És nagyon sok pedagógussal beszélgettem, akik itt-ott amott tanítanak katolikus iskolákban, szerte az egyházmegyében, és mindenki egyértelműen ezt közös nevezőként mondta, hogy nagyon-nagyon meghatározza az iskola életét a pap személye, hogy ki a pap. Hogy hogy áll hozzá, hogy milyen a stílusa, hogy hogyan kommunikál, hogy mit szeretne. És ez nagyon-nagyon fontos, hiszen az iskola szakmaisága, mint mondtam, a pap személyétől független. Tehát lehet egy szuper jó iskola, attól, hogy most mit tudom én, a pap annyira lehet, hogy nincs ideje, hogy bemenjen és foglalkozzon az iskolával, attól még lehet szakmailag egy szuper iskola. De lelkileg viszont a plébános, vagy a káplán, vagy az iskola lelkész felelőssége az, hogy annak az iskolának milyen lesz a lelki élete. És azért, hogyha az emberek lelke rendben van, akkor sokkal jobban mennek a dolgok. És ezt látjuk, hogy a fiataloknál meg még inkább igaz, hogyha a lelkük nincs rendben, akkor bizony-bizony a teljesítményük sem olyan, mint amikor egészséges, békés lelki állapotban vannak. Tehát ezért nagyon fontos, amit én nagyon-nagyon sokszor mondok az iskolában, hogy a katolikus iskolát, az egyházi fenntartás semmitől nem fosztja meg az iskolát, csak ad hozzá egy töbletet, hogy nem csak a diákok és a dolgozók, vagy a pedagógusok eszével, értelmével akarunk foglalkozni, hanem a lelkükkel is. És ez egy nagyon-nagyon fontos. Talán ezt a világ is belátja, ugye nagyon sok állami iskolában is megfordultam, tanítottam és tanítok most is, ugye és biztos, hogy sokan ismerik, ugye az állami iskolákban nagyon divatos a boldogság óra. Miért van a boldogság óra egy állami iskolában? Hát azért, mert a boldogság órán próbálják ápolni a gyerekek sérült lelkét, amit megsebez a világ, megsebeznek azok a nehézségek, amik a családban vagy a körülményekben ott vannak az életükben, ezért kell a boldogság óra, hogy a gyerekek lelkét ápolgassák. Tehát egy állami iskola is vágyik arra nagyon sok esetben, hogy a gyermekek lelki világával törődjön is, megtanítsa őket, hogy az életük értelme az, hogy boldogok akarjanak lenni. Na hát ezt teszi az egyházi iskola ősidők óta, hogy nem csak a tudást akarja átadni, nem csak a bölcsességet, hanem fontosnak tartja, hogy foglalkozzunk a gyermekeknek, a diákoknak és az ott dolgozóknak is a lelki világával. Hogy azt próbáljuk meg erősíteni, gyógyítani, megtölteni örömmel, hogy a munkájukat hűségesen tudják végezni.
Ha jól veszem ki a szavaidból, vagy lehet, hogy én már ezt szeretném ebbe belelátni, hogy egy iskola lelkész, nyilván a szakmai hátteret, ahogy mondtad, hogy a pedagógusok adják meg az iskola szakmai hátterét, de az iskola lelkésznek túl azon, hogy esetleg hitoktatói feladatokat is ellát, ha jól veszem ki a szavaidból, az nagyon fontos, hogy a pedagógusokat is megnyerje, hogy így fogalmazzak a jóisten ügyének.
Hát így van, mert hogyha elrettenti egy lelkipásztor a pedagógusokat, vagy ellenszenvet vált ki az egyházzal, a papsággal, a fenntartóval, vagy bárkivel szemben, hát akkor nyilván a pedagógus ezzel a lelkülettel fog bemenni az osztályterembe, és esetleg a bánatát, a csalódottságát, vagy a feszültségét ott fogja kiönteni a gyerekekre, akik lehet, hogy mit sem értenek ebből, de meg lesz a véleményük az egyházról. Ha pedig a pedagógus nem is vallásos, nem is jár templomba, De azt mondja, hogy na hát ez a pap nem mondott hülyeséget. Ez a pap egészen jól áll, vagy az. És megértettem én is, amit lehet, hogy 20 éve nem értek, és azt mondja a gyerekeknek, hogy hát amúgy ez teljesen jó volt. Hát én is megértettem, és akkor lehet, hogy az egész osztályi gyerek a következő mondjuk adoráción elkezd figyelni, mert az osztályfőnök azt mondta, hogy még ő is megértett valamit. És azt mondja a gyerek, hogy ha az én osztályfőnököm 65 évesen azt mondja, hogy neki ez tetszett, hát akkor én is meghallgatom már a papot. Tehát ugye annyira nagy hatással van egy pedagógus a gyermekre, a diákra, sokszor még a szavak nélkül is, hogy az valami hihetetlen. És ezért nagyon fontos, hogy úgy kezdjük a munkánkat, hogy a kollégákkal keressük meg az összhangot, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, hogyan tudunk jövőt építeni, hogyan tudunk a gyerekek felé egy célt képviselni, mert hogy mi egy célért kell, hogy dolgozzunk, és ez nyilván nem könnyű, de ezt kell kitűzni az ászlónkra. Hogy közös a cél és közös a munkánk.
Kedvesem az ég, isteni a szerelem, a látható és láthatatlan egyé lesz velem, mint folyóban az ég, benned élő kegyelem, tiszta pillantásban élő, szíved oltárában fénylő, fényes napsugár. Hogyan mondjam el, hogy itt vagyok, hogy te hoztad a tündöklő napot, amit eddig éltem át, furcsa szemmergő magány, isteni az első fénysugár, tőle jöttél tisztaságát.
Minden, ami szép, és minden, ami kegyelem, Isten oltáráról jött felém, de hoztad könnyesen, megérint a szép, imában az ölelés, Krisztus keresztfáját nézve, tiszta áldozatát kérve, közös ölelésben égve, válunk együtt, Istenem. Hogyan mondjam el, hogy itt vagyok, hogy te hoztad a tündöklő napot, amit eddig éltem át, furcsa szemvergő magány, isteni az első fénysugár, tőle jöttél tisztaságát. Könnyes lépteink nyomán, álmunk élő valóság, kezünk egymás, egymásra. Mondjam el, hogy itt vagyok, hogy te hoztad a tündöklő napot, amit eddig éltem át, furcsa szemvergő magány, isteni az első fénysugár, tőle jöttél biztoságán át, zengő angyalok kórusán, könnyes lépteink nyomán, állunk
Kedves hallgatóink, vendégünk Marosi Balázs, szerencsi plébániai kormányzó, akivel az egyházi iskolák és a plébániák kapcsolatáról beszélgetünk.
Az egyik területről, a szakmaiságról már beszéltünk, ami megütötte a fülem, és összekapcsolódik ezzel, amit mondtál, az a lelkesedés. Lelkesedésen túl mi volt még a másik két terület, amit megemlítettél?
Hát a lelkesedésen túl, ugye nyilván a lelkiség, hasonló szavak, az, hogy amikor bemegyünk egy iskolába, akkor valamit képviseljünk is. Mert jópofáskodni is lehet, de az nem elég, hogyha valaki jópofa, meg vicces, vagy lelkes. Persze ez nagyon fontos, de legyen lelkiség is benne, mert azért látjuk azt, hogy a gyerekek nagyon elmennek egy irányba néha. De a gyerekek nem vakok. És nyilván egy kamasz is, akármennyire lázad, vagy éppen teljesen más dolgok érdeklik, azért azt leveszi, hogy az, aki hozzá beszél, az komoly vagy komolytalan. Egyenes vagy nem egyenes. Őszinte vagy mismásol. Tehát ezt leveszi a felnőttnél, hogy mennyire komoly. Van-e tartalma annak, amit mond, vagy csak beszél, és nincsen semmilyen mondani valója. Tehát vannak annyira bölcsek a fiatalok, hogy ezt azért látják, leszűrik, és azt gondolom, hogy a fiataloknak van egy ilyen különleges receptora érzékelő szerve, hogy talán már első egy-két találkozás után azért úgy érzékelik ők azt, hogy érdemes erre figyelni, vagy nem érdemes erre figyelni, és hogyha ő eldönti azt, hogy az első benyomás rossz volt, és nem érdekli, akkor onnantól kezdve nehéz visszanyerni. Ezért ez egy nagyon érzékeny terület, mert nem lehet akármit, nem lehet akárhogyan, és nem lehet akármikor beszélni, mondani, és nagyon meg kell gondolni egy lelkipásztornak, hogy mikor, milyen témát, hogyan hoz föl, hogyan magyaráz, milyen szavakat használ, milyen példákat, milyen történeteket, milyen élethelyzeteket mer a diákok elé tárni, mert benne van a pakliban, hogy elsülhet jól és elsülhet rosszul. Ezért ugye nagyon fontos, és talán a harmadik ilyen pillér az, hogy a lelkipásztornak ismernie kell azokat, akikhez szól. Na hát ugye ez nagyon sok helyen ugye problémás, és ez nem az atyák hibája feltétlenül, tehát nem azt szeretném ebből kihozni, most a plébános mindig a hibás azért, hogyha nem jól működik valami, hanem sajnos az idő kevés. Tehát nagyon sok helyen ugye rengeteg az adminisztráció, felújítás, pályázatok, vagy van ahol a lelkipásztori feladat, temetések, keresztelések, esküvők, szentmiség, és hogyha egy-egy plébánosnak a most ugye utóbbi időben láttuk azt, hogy egyre több terület jut egy-egy plébánosnak, rászakadnak újabb és újabb falvak, filiák, ugye, tehát most már a papok többsége nem csak egy településen lelkipásztorkodik, hanem legalább 3, 4, 5, 6 településen is, és hát azért nyilván ugye a papok se örök fiatalok, tehát az idő az azért telik az ő fejük fölött is, és természetesen, hogyha egyik-másik településen vannak intézmények, hát bizony-bizony az idő az kifog rajtunk. És biztos vagyok benne, hogy minden paptestvérem, akire az érsek atya intézményt bízott, nagyon szeretne hatékony lenni, és biztos vagyok abban is, hogy keresik a megoldásokat, de nagyon sokszor az idő hiánya miatt sajnos az ember elveszik a feladatokban is, nem tud kellőképpen ott lenni. És ez egy nagy baj, mert hogyha nincs egy személyes kapcsolat a diákokkal, ha nincs egy személyes kapcsolat a pedagógusokkal, akkor csak bólintunk egymásnak a folyosón, nem ismerjük egymás gondját, egymás örömét, nem tudunk úgy szólni, hogy az célba érjen, hanem csak vagyunk egymás mellett. Ugye, ami nagyon fontos, tehát az én elképzeléseim, vagy az én tapasztalataim szerint az, hogy ismerjük a diákjainkat, ismerjük a pedagógusokat, és ez nyilván nem azt jelenti, hogy most mindenkinek tudom az életét, vagy fel tudom sorolni a gondjait, örömeit, hanem legalább tudjuk a nevét, legalább egyszer-kétszer beszélgessünk vele, megkérdezzük azt, hogy most mi történik a te életedben, vagy vegyük észre a diákoknak, hogy szükségük van arra, hogy ott legyen mellettük egy lelkipásztor, legyünk közöttük. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy én nagyon sokszor csinálom ezt, hogy bemegyek az iskolába, végigmegyek a folyosón, körbenézek, sétálgatok jobbra-balra, hogyha látok egy-két szomorú gyereket, oda megyek, megkérdezem, hogy mi a baj, miért lógatod az órod, tudunk-e segíteni valamiben. Lehet azt mondja, hogy nem, csak fáradt vagyok, most nyűgös vagyok, vagy mit tudom én. De lehet, volt már rá számtalan szó, például, hogy igen, úgy vártam már, hogy az atya ide jöjjön, és akkor leülhetnénk-e beszélgetni, és akkor leülünk, és esetleg megoldunk közösen egy problémát, vagy hozunk valamilyen döntést, vagy segítek abban, hogy kimondjon dolgokat, és akkor boldogan megy tovább. És ha egyszer valakivel már beszélgettem, akkor könnyebben megjegyzem. megjegyzem az arcát, megjegyzem a nevét, és már következőkor oda tudok menni, hogy na, jobban vagy, megoldódott, igen, köszönöm, és megyünk tovább. És lehet, hogy hónapokig nem beszélünk, nem futunk össze az iskolában, de megvan benne az a pozitív élmény, hogy a pap megkérdezte tőlem, segített, én meg ezáltal jobb ember lettem, és hát ez nekem nagyon fontos, és el fogja mondani majd a barátjának is, amikor szomorú, hogy hát menj az atyához, mert ő fog segíteni neked, és akkor. És a gyerekek között így ki tud épülni egy kapcsolat, és talán ugyanez vonatkozik a pedagógusokra, és hogy meg kell néha kérdezni egymást, hogy hogy vagy, miben segíthetek, mit tegyünk azért, hogy a dolgaink jobbak legyenek, és hogy össze tudunk fogni, ez nagyon-nagyon lök előre. Tehát az ismeret, az, hogy ismerjük azokat, akik ránk vannak bízva. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, de természetesen ez is ugye az idő ajándéka lehet, tehát hogyha merünk időt szánni erre, és biztos, hogy ez egy plusz energiát igényel, plusz időt igényel az életünkből, de én azon az elven vagyok, hogy valamit valamiért.
Kedves hallgatóink, Marosi Balázs szerencsi plébániai kormányzóval Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa kedden este visszatért a Vatikánba, elítélte a fegyverkereskedelmet. Sulyog Tamás köztársasági elnök hálával fogadta 14. Leó pápa áldását a magyar népre. 14. Leó pápa meglátogatott egy idős otthont, a Remény jelei vagytok. A pápa jó és buzgó pásztorként emlékezik Ventroa párizsi bíborosról. 25 éves fennállását ünnepelte az Új Évezred Műve Alapítvány Lengyelországban. Leó pápa kedden este visszatért a Vatikánba, elítélte a fegyverkereskedelmet. Mielőtt július 22-én kedd este elhagyta Castel Gandolfot, 14. Leó pápa beszélgetett néhány újságíróval, és válaszolt kérdéseikre a nemzetközi aktuális eseményeket illetően. Mindenkit arra kell ösztönöznünk, hogy hagyja hátra a fegyvereit, és hagyja maga mögött a pénzcsinálást, amely minden háború mögött áll. Ezt hangsúlyozta Leó pápa az újságíróknak, amikor kedd este elhagyta nyári rezidenciáját Castel Gandolfóban, miután 16 napot töltött ott, és visszatért a Vatikánba. Leó pápa, aki röviddel este 9 óra előtt tért vissza, beszélt a távozására váró újságírókkal, és válaszolt a kérdéseikre. A gázai övezethez hasonló háborús területekre való utazás lehetőségével kapcsolatban Leo pápa kifejtette, hogy sok hely van, ahová személyesen szeretne elmenni, de ez nem feltétlenül a válasz megtalálásának módja. A fegyverkereskedelemmel az emberek sokszor csak értéktelen eszközökké válnak, hangsúlyozta. Hozzátéve, hogy folyamatosan ragaszkodnunk kell minden emberi lény, keresztény, muzulmán, minden más vallású ember méltóságához. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, Isten képére teremtve, ezért folytatni fogjuk ezt az erőfeszítést, nyomatékosította a pápa. A Castel Gandolfo-ban töltött időt illetően elmondta, hogy nagyon jól sikerült. Sikerült egy kis környezetváltozást megélnem, de ez egy munkával töltött szabadság volt, és soha nem hagytam abba az aktuális események követését, zárta szavait. Hála Istennek az egyház hangja továbbra is fontos, mondta Leo pápa. Továbbra is támogassuk a békét, kérte. Súlyog Tamás köztársasági elnök hálával fogadta a 14. Leo pápa áldását a magyar népre. Július 19-én szombaton közzétett Facebook bejegyzésében Súlyog Tamás köztársasági elnök hálával írt 14. Leo pápa leveléről, amelyben a Szentatya áldást küldött a magyar népre, és imádságban kérte a mindenható oltalmát hazánkra és népünkre. Mélységes tisztelettel fogadom 14. Leo pápa jó kívánságait és áldását. A Szentatya szavai, a hit, a béke és a szolgálat szellemében lelki megerősítést és reményt jelentenek nemzetünk számára. Örömmel és hálás szívvel gondolok imádságaira, melyeket Magyarországért, népünk gyarapodásáért és honfitársaink életére kért áldásként a mindenhatótól. Deo gratias et caritati ecclesiae, írta a Súlyog Tamás köztársasági elnök. Leo pápa július 1-én kelt Súlyog Tamás köztársasági elnök részére címzett levelében így ír. Örömmel vettem a jó kívánságokat tartalmazó szívélyes üzenetét, amelyet a magyar nép nevében is eljuttatott hozzám Péter apostol székébe történt megválasztásomat követően. Mély hálával értékelem szívből jövő szavait, melyek személyes tiszteletéről, valamint az egyháznak hazája népe javára végzett szolgálata iránti nagybecsüléséről tanúskodnak. Külön köszönetemet szeretném kifejezni azért is, hogy megtisztelte jelenlétével péteri szolgálatom ünnepélyes kezdetének szentmiséjét. Kérem, fogadja őszinte tiszteletem és nagyra becsülésem kifejezését, valamint imádságos jókívánságaimat Magyarország békéjére és gyarapodására. Az ön és honfitársai életére szeretetteljes szívvel kérem a mindenható Isten bőséges áldását.
A 14. Leo pápa meglátogatott egy idős otthont. A remény jelei vagytok. Leo pápa hétfőn délelőtt látogatást tett Castel Gandolfóban, a Szent Márta nővérek idős otthonában, ahol elbeszélgetett az ott élő idős asszonyokkal. Arra kérte őket, hogy legyenek az imádság és a hit tanúi. A közel egy órás látogatás nagy örömet és meghatottságot váltott ki a nővérekből és a lakókból is. Mintegy 20-an lakják a Szent Márta idős otthont, 80 és 101 év közötti idős hölgyek, akik boldogan és mosolyogva fogadták vendégüket hétfőn délelőtt 10:30-kor Castel Gandolfóban, ahol keddig nyári pihenését töltötte 14. Leo pápa. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a pápát a szerzetes nők közössége és az előjáró fogadta. A Szentatya imádkozott a kápolnában, majd egyenként köszöntötte az otthon lakóit, beszélgetett velük és a nővérekkel. Egy fiatal ápolónő köszöntötte a pápát, aki együtt imádkozott és énekelt a közösséggel, majd az énekek szövegéről és a vasárnapi evangéliumról beszélt nekik, Márta és Mária alakjáról. Arra buzdította az időseket, hogy életüknek ezt az időszakát úgy éljék meg, mint Mária, Jézus szavait hallgatva és imádkozva. A pápa megköszönte az imádságot, majd aláhúzta, hogy az ima sokkal fontosabb, mint hinnénk. Az életkor nem számít. Jézus az, aki oda akar jönni hozzánk, vendégünk lesz, és arra hív, hogy tegyünk tanúságot, függetlenül attól, hogy fiatalok vagyunk-e vagy sem. Ti a remény tanúi vagytok, nagyon sokat adtatok az életetekben, fordult az idősekhez a pápa, majd arra buzdította őket, hogy továbbra is legyenek az ima és a hit tanúi. Olyan család, amelyik fölajánlja az Úrnak, amilyen van. Miután együtt elimádkozták a miatyánkot, a pápa még egy kis időt töltött az otthonban, aztán kevéssel 11:30 előtt visszatért a Barberini villába. Az idős otthont a Szent Márta nővérek vezetik, akiknek kongregációját 1878. október 15-én alapította Boldog Tommaso Reggio. 1946 óta élnek Castel Gandolfóban. Apostolkodásuk célja, hogy idős hölgyeknek nyújtsanak méltó elhelyezést. Olyan helyet, ahol a lélek megnyugszik, mely a csönd és az imádság helye, a befogadásé és az egyszerűségé, éppen úgy, mint Betániában. A Szent Márta nővérek, amint július elején megtudták, hogy 14. Leó pápa nyári rezidenciáján fog időzni, mely nem messze található az általuk vezetett idős otthontól, azonnal tollat és papírt ragadtak, hogy meghívják őt vendégségbe. Én magam vittem el a meghívót a Barberini villába, mondta el Eliana Martinelli nővér, az idős otthon vezetője.
E poi non si è più sentito niente. Tre giorni fa una telefonata, il Papa lunedì 21 alle 10:25 è lì da voi.
Aztán egy darabig nem kaptunk hírt. Még végül 3 nappal ezelőtt fölhívtak minket és bejelentették. A pápa július 21-én 10:25 eljön hozzánk. A nővérek majd kiugrottak a bőrükből az izgalomtól, el sem akarták hinni. Azért sem, mert az utolsó pápa, aki a tóparti idős otthonban járt, 6. Pál volt 1965-ben. A kezdeti sokk után, épp úgy, mint Márta, munkához láttak. Elkezdtünk mindent előkészíteni a látogatására. És ma, óramű pontossággal Leó pápa eljött hozzánk. Amint megérkezett a kíséretével, azt mondta, meghívtatok, és tessék, itt vagyok. A pápa emlékeztetett rá, hogy a vasárnapi liturgia Lukács evangéliumából Jézus látogatását beszéli el Mártánál és Máriánál. És most itt vagyok a Szent Márta Betániában, tréfálkozott a Szentatya. Az üdvözlések és köszönetnyilvánítás után megkínáltuk a pápát egy kis frissítővel, itt a teraszon, ő pedig élvezte a tóra néző panorámánkat, meséli Eliana nővér. Ivott egy kávét és egy üdítőt, aztán elbeszélgetett velünk, csak így egyszerűen. Olyan volt, mint egy családtag, és ő is otthonosan érezte magát. A találkozó végén, ami majdnem egy órás volt, a Szent Márta nővérek 6 tagja, akik az idős otthont vezetik, egy szent családot ábrázoló ikont ajándékoztak a pápának, és egy adománnyal járultak hozzá missziójához. Tudjuk, hogy fontos neki a szegények megsegítése. A látogatás végén mindenkinek csillogott a szeme az örömtől, a pápának és nekünk is. Aztán megtapsoltuk és elment, az autóból még integetett nekünk, számol be a találkozásról Eliana nővér. Csodálatos, nagyon szép élmény volt. Minden lakót és az egész személyzetet köszöntötte és megáldotta a pápa. A jelenléte mindig üzenetet hordoz. Segít, hogy megerősítse kötődésünket hozzá.
Però veramente avevano le lacrime negli occhi dalla grande gioia.
A vendégeink sírtak örömükben. Ezt erősítik meg az otthon lakó is. Már tegnap este izgatott lettem, amikor az előjáró bejelentette, hogy ma délelőtt meglátogat minket a pápa. Meséli könyvbe lábadt szemmel Giovanna Sugaroni, 86 éves orvietói asszony, aki másfél éve költözött a Castel Gandolfói Szent Márta idős otthonba. Ma délelőtt pedig úsztam a boldogságban, mert 14. Leó pápa éppen mellém ült le. Köszönetet mondtam neki, ő pedig szívélyesen elbeszélgetett velünk. Megfogott a pápa személye, egyszerűséget és meghatottságot láttam benne, de ő nem szégyelte ezt a meghatottságot, ez pedig engem hatott meg, mondta el Adriana Ciccone, 85 éves nápolyi hölgy, aki csak 3 hónapja lakik a Szent Márta otthonban. Látszik, hogy olyan ember, aki nem fél kimutatni az érzéseit. Nem beszéltem közvetlenül a pápával, és őszintén szólva zavarban is lettem volna, mert magával ragadott a nagysága, mondta még a 85 éves hölgy.
A pápa jó és buzgó pásztorként emlékezik Ventroal párizsi bíborosra. 14. Leó pápa gyásztáviratot küldött André Ventroal bíboros Párizs nyugalmazott érsekének halálára, amely július 18-án következett be. 14. Leó pápa a francia főváros jelenlegi érsekéhez, Laurent Ulrich bíboroshoz intézett részvédtáviratában kifejti, hogy gyászolja a július 18-án 82 éves korában elhunyt André Ventroal bíborost. Üzenetében a pápa lelki közelségéről és imáiról biztosítja mindazokat, akik gyászolják a párizsi egyház néhai bíborosát, amelynek 12 éven át jó és buzgó pásztora volt. Miután értesültem André Ventroal bíboros, Párizs nyugalmazott érseke Istenhez távozásáról, szeretném kifejezni lelki közelségemet, és imáimmal osztozom ebben a veszteségben. Ezeket az érzéseket szeretném kiváltképpen kifejezni az elhunyt családjának és szeretteinek, a Maison Marie-Thérèse gondozóinak, akik támogatták őt a betegség megpróbáltatásaiban, valamint a párizsi főegyházmegye papjainak és híveinek, akiknek 12 éven át jó és buzgó pásztora volt. Ezen kívül a Szentatya azért is imádkozik, hogy miután lelkipásztori szolgálatának szentelte magát, és utolsó napjaiban saját testében osztozott Krisztus keresztjével, a feltámadt Úr most fogadja be őt a nyugalom, a béke és a világosság otthonába. Végül Leó pápa könyörög számára azért a jutalomért, amelyet az isteni mester ígért a hűséges szolgáinak, és szívből jövő apostoli áldását küldi. André Ventroal bíboros temetési szertartását július 23-án, szerdán délelőtt 10 órakor tartották a párizsi Notre-Dame székesegyházban, amelyet Laurent Ulrich párizsi érsek vezetett. A székesegyház a liturgia előkészítése miatt zárva volt a látogatók számára délután 14:30-ig. A francia egyház kiemelkedő személyisége, Ventroal bíboros, 2007 és 2013 között a francia püspöki konferencia elnöke, 2005 és 2017 között pedig a francia főváros érseke volt.
Öt éves fennállását ünnepelte az új évezred műve alapítvány Lengyelországban. Közel 2000 ösztöndíjas, érettségizett diák és jótevő gyűlt össze szombaton Jasznagúrában, hogy megünnepelje a Lengyel Püspöki Konferencia által Szent II. János Pál felhívására 2000-ben létrehozott alapítvány 25. évfordulóját, melynek küldetése a hátrányos helyzetű fiatalok iskoláztatása, katolikus szellemű nevelése. Antonio Guido Filippazzi érsek, lengyelországi apostoli nuncius mutatott be szentmisét Jasznagúrában az egybegyűlteknek. Homiliájában aláhúzta, milyen fontos a hála és a nagylelkűség a személyes és a társadalmi életben egyaránt. Az érsek arra szólította az ösztöndíjasokat, hogy építsék az élet kultúráját a most uralkodó önzéssel és a relativizmussal szemben. Ez akkor lehetséges, ha a Szent II. János Pál üzenete szerint élünk. Az ember nem találhatja meg teljesen önmagát, csak saját őszinte önátadása révén. A Szent Mise végén az ösztöndíjasok Isten anyjára bízták az új évezred műve egész közösségét. Kiemelve, hogy a szeretet civilizációját akarják építeni élethivatásuk útján, amit Isten bízott valamennyi emberre. Az évfordulós ünnepségek zarándoklattal kezdődtek, majd elimádkozták a rózsafüzért a Jasznaguraik egyhely előtti mezőn. A szentmisét követően a résztvevők piknikre gyűltek össze a Częstochowai nagy szeminárium kertjében. Tanúságtételek, megemlékezés és közös étkezés szerepelt a programban. Este az alapítvány kórusa és zenekara lépett föl, majd a nap végén imádkoztak a szűzanyához, Lengyelország királynőjéhez. Az új évezred műve alapítványt a Lengyel Püspöki Konferencia hozta létre 2000-ben, válaszolva Szent II. János Pál felhívására, hogy a falvakból és szegény családokból származó fiatalokat segítsék. Ösztöndíjas programja révén eddig közel 10 000 diáknak nyújtottak támogatást szerte Lengyelországból, nem csak anyagilag, hanem a lelki képzésen és az önkéntességen keresztül is. 7. osztálytól érettségig részesülhetnek ösztöndíjban a diákok. 2022 óta az ukrajnai menekült fiatalokat is támogatja az alapítvány, amelyet gyakran Szent II. János Pál élő emlékművének neveznek.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Csanád Béla, mezei csokor. Harangvirágok. Apró fehér harangok szólalnak csengve, halkan a hajnali mezőkön. Ha arra jársz az úton, imádkozz csöndben értem, hajnali áhítatban. Búzavirág. aranyros földek szegélyén szelíd búzavirág, benned ragyog mennyei kéken a tisztaság. De holnap már kaszások jönnek, s levágnak kis virág. Költöz szívembe, tiszta, ott élj tovább. Pipacsok. Hogy lángol a nyár füst nélküli csöndben? Csupa láng, csupa fény a mező, viruló pipacserdő izzik a réten, lobogó öröm a levegő. Lobogó öröm, égni, hevülni a szívnek a jóért. Ó, tüzek, ó, pipacsok! Ahogyan rendelte az isteni kertész, akarok, akarok, akarok.
Csanád Béla Mezei Csokor című költeményét Jakó Beáta mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. 1990-ben hunyt el.
A nap imája.
Mária, a magasságbeli Isten szolgáló leánya, a gyermek, akit méhedben hordoztál, az emberiség szolgálójává tett téged. Életed alázatos és nagylelkű szolgálat volt. Te az ige szolgálója voltál, amikor az angyal hírül hozta neked Isten üdvözítő tervét. Te annak a fiúnak voltál a szolgálója, akinek életet ajándékoztál, és akinek a titkára örökre nyitott maradsz. Te a megváltás szolgálója voltál, amikor bátran ott álltál a keresztlábánál, a szenvedő szolga és a bárány oldalán, aki szeretetből értünk adta önmagát. Az egyház szolgálója voltál pünkös napján. Nem szűnsz meg közben járni azért, hogy új élet fakadjon minden hívőben, nehéz és szenvedésekkel teli korunkban is. Izrael fiatal leánya, aki megdöbbenve a legfenségesebb akaratán, magad is megtapasztaltad a fiatal szív megrendülését. Tekintsenek te rád bizalommal a harmadik évezred fiataljai. Tedd készségessé őket, hogy kövessék fiat hívását, és életüket Isten dicsőségére szenteljék. Segíts nekik megérteni, hogy az Isten szolgálat betölti a szívet, és hogy csak Istennek az ősz országának szolgálatában valósulhat meg bennünk az, amit Isten rólunk elgondolt. Segíts nekik, hogy az életük a Szent Háromság magasztalása legyen. Ámen.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!